Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Mit jelenthet a társadalmi felelősségvállalás egyéni és vállalati szinten? Miért és mennyit kell vagy kellene még tennünk az egészség megőrzésért, vagy éppen a nők helyzetének javításáért társadalmi szinten? A mai műsorban mindezek mellett a női léthez kapcsolódó tabu témákról is beszélgetünk, mert azzal nem csak magunknak segítünk, de a társadalom egészét is érzékenyíthetjük. Vendégem a stúdióban pedig, akivel mindenről szó lesz, Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon NRT csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztály vezetője. Zsuzsi, örülök, hogy itt vagy.
Én is örülök, köszöntöm a hallgatókat.
Több mint 2 évtizede vagy vezető a Richternél, és az ország egyik legnevesebb PR szakembereként tartanak számon. Emellett ugye 3 gyermekes édesanyja is vagy, 2 nagy, egy 26 és egy 30 éves nagy gyermeked van, illetve van egy kislányod, aki 5 éves, de te hogyan, milyen sorrendben határoznád meg magad, vagy mire vagy a legbüszkébb?
Egyértelműen elsősorban, mint anya, definiálom saját magamat, de azt gondolom, hogy ez a női létből fakadó evidencia, és ehhez képest szinte huszadlagos szerintem az, hogy az ember mit ér el a munkában, vagy a karrierjében, vagy ha nem is huszadlagos, de az biztos, hogy az első 3 helyen mindenképpen egy nő életében az kell, hogy legyen, hogy anyaként hogy tud megfelelni, hogy tud helytállni. Tehát, hogy én mindenképpen a 3 gyerekre vagyok a legbüszkébb, vagy nem is talán a legbüszkébb, de azt tesz igazán boldoggá. És egyébként pedig hiszek abban, hogy egy nő akkor tud igazán teljes életet élni, hogyha azért az anyai feladatok mellett van valami más is az életében, ahol sikereket ér el. De persze egyébként ez is egyére válogatja, mert azt gondolom, hogy az is abszolút elismerésre méltó, amikor egy nő 100%-ban az életét annak áldozza, hogy anyaként tudjon helytállni megfelelően. Tehát, hogy ez nagyon személyre szabott, hogy ki mitől érzi magát egyensúlyban. Én úgy gondolom, hogy nekem az volt a jó, hogy a munkámban is tudjak valamit letenni az asztalra, miközben anyaként is tudok létezni. És egyébként nagyon hiszek abba, hogy ha valaki anyaként dolgozik, akkor úgy, hogy közben vannak gyerekei, akkor ez nagyon sokat segít abban, hogy valahogy, hogy fogalmazzak, hogy az egyensúly megmaradjon. Tehát, hogy egyszer egy nagyon az ország egyik legismertebb menedzsere mondta nekem, Jaksi György, a Concordnak a vezérigazgatója, hogy nagyon sok olyan vezető van, aki úgy kezeli a vezetői szerepet, mint egy ilyen lovagi páncélt, hogy beáll a páncél mögé, és egy idő után a bőre összenő egy kicsit a páncéllal, és mikor esetleg ki kell lépni a páncélból, akkor azt se tudja, hogy hirtelen ki ő. És azt gondolom, hogy egy nőnek az, hogy vannak gyerekei, családja, el kell menni bevásárolni, szülői értekezletre, stb., és még lehetne sorolni, az pont abba segít, hogy ez ne történhessen meg, hogy a bőre összenő a páncéllal, tehát, hogy azonosítja magát egy szereppel, hanem meg tud maradni egyfajta egyensúly talán.
Hogyha még a szakmai oldaladat nézzük, akkor nemrég ugye az első helyen végeztél a Marketing és Média magazin legsikeresebb hazai PR kommunikációs szakemberek között. Ugye ez egy top 50-es rangsor volt, illetve hogyha még tovább megyünk, minden évben ott vagy a Forbes listáján a legbefolyásosabb női vezetők között is. Mit jelentenek neked, vagy egyáltalán mit jelentenek szerinted ezek a szakmai elismerések, ezek a rangsorok?
Hát lehet, hogy ez most egy kommunikációs fogásnak tűnhet sokak számára, vagy egyfajta hipokrata attitűdnek, de én mélyen hiszek abba, hogy az ilyen elismerések azok ugyan formálisan egy személy kapja, de ezek az elismerések szerintem messze nem egy személynek szólnak, hanem nagyon nagy mértékben szólnak a cégnek, amit képvisel az adott személy, illetve a mögötte lévő csapatnak. És szerintem az én esetemben ez fokozottan igaz, azért mert amikor ezeket a listákat összeállítják, szerintem úgy gondolom, hogy szempont az adott személynek a vizibilitása, és én azért úgy gondolom, hogy kevesebb lehetőségem van arra, hogy konferenciákra elmenjek, ott legyek, előadjak, mert annyi operatív feladat a Richterben, a napi szintű operatív feladat, hogy egyszerűen nem tudok kiszakadni. Tehát nagyon sokszor szeretnék eljutni, de nem tudok, mert annyi a munka bent, és az esti rendezvényekkel is nagyon visszafogott nyugodtan próbálok bánni, mert nem szívesen hagyok ott egy 5 éves kislányt egyedül,
hát,
vagy egy babysitter.
Igen, hogy a tehát, több szerepben akarunk hogy megfelelni.
Nyilván, hogyha az embernek már nagyok a gyerekei, vagy nincsenek gyerekei, akkor könnyebben kiszabadul egy esti programra. Nálam ez nem így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az én személyes láthatóságom az talán mérsékeltebb, mint a hasonló beosztásban vagy munkakörben dolgozó kollégáknak. Tehát, hogy ez éppen ezért ez az elismerés, ami egyébként tényleg azt gondolom, hogy egy nagy elismerés, hiszen egy nagyon rangos szakmai zsűri állítja össze, legalábbis most itt, ami a marketing média listát illeti, a rangsort, hogy tényleg annak a munkának köszönhető, amit mi végzünk, azoknak a programoknak, azoknak a kampányoknak, a Richter Bandnek szól, ami mögött a mi munkánk van, tehát, hogy e mögött tényleg egy csapatmunka van, annak a sok embernek a munkája, akik mellettem, mögöttem, inkább mellettem, mint mögöttem, nap mint nap húzzák az igát, akár hétvégén is, és ez az ő munkájuk elismerése nagyon nagy mértékben szerintem, és hát nyilván maga a Richter márkának az elismerése.
Hát meg azért ott az a 25 év, amit említettünk a te esetedben, ami alatt így igen, a Richternél igen. Ebben a pozícióban.
Nem pont ebben, de mondjuk így, hogy 25 éve, hogy a Richternél dolgozom, igen, ez
igen,
így
és
van.
Hogyha a pályát kezdetét nézzük, akkor ugye a Külker főiskolán tanultál, üzemgazdász lettél, angol pénzügyi szinkrontolmács iskolát végeztél, tehát nem feltétlenül a Richter vezetésébe készültél az első
igen,
pillanaton.
Igen, és egy MBA-t még, igen.
És utána igen, egy MBA. Mi vitt végül innen tovább, vagy milyen irányba, hol akartad te megtalálni önmagad?
Én sose voltam egy tudatos karrierépítő. Én azt hiszem, hogy még 20 éves koromban nem pontosan tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni. Azt tudtam, hogy mivel nem. Én egy bölcsész művész családból származom, ahol mindenki író, irodalmár, festőművész, és nálam valahogy ez elakadt. Én sose éreztem magamban ezt a típusú kreativitást, tehát tudtam, hogy én nem leszek író, festő, hanem valami más, valami kézzelfoghatóbb dologgal fogok foglalkozni.
Érdekelt tehát a saját utadat akartad járni.
Mondjuk ezt igen. Igen, érdekelt a közgazdaságtan, érdekelt a marketing, érdekelt a kommunikáció, és az első munkahelyem egyébként egy reklámügynökség volt, ahonnan nagyon gyorsan távoztam, mert gyakorlatilag 6 hónap után fölmondtam, mert úgy éreztem, hogy az, ahogy ott bánnak a magyarországi kollégákkal, az nagyon méltatlan. Ez egy nagyon nagy nemzetközi ügynökségnek volt a magyarországi leányvállalata, és gyakorlatilag csak végrehajtás volt nemzetközi kampányoknak a adaptálása, és pár hónap után úgy éreztem, hogy ez nekem nem annyira izgalmas feladat, úgyhogy utána egy darabig valóban éltem abból a végzettségemből, amit említettél, hogy szinkrontolmácsoltam, de aztán rájöttem, hogy ez olyan szinten megterhelő, és egyébként pont múltkor olvastam valahol, hogy melyik szakmákba halnak meg a leggyakrabban, és a szinkrontolmács benne volt az első 5-ben.
Pedig az orvosokat szokták megemlíteni.
Az orvosok is egyértelműen, tehát hogy nagyon stresszes, és aztán úgy hozta a véletlen, hogy bekerültem akkor az akkor állami vagyonügynökségnek nevezett szervezethez, aki akkor az előprivatizációs, illetve privatizációs folyamatokért felelt Magyarországon, és ott először a portfólió management részlegen kezdtem, aztán átkerültem a marketing kommunikációra, és nagyon komoly kiképzést kaptam tőkepiaci tranzakciókból, amihez akkor nagyon kevesen értettek még Magyarországon. Volt egy zseniális külföldi tanácsadó, aki megtanított minket arra, hogy egy tőzsdei bevezetést hogy kell végrehajtani, hogy kell a kapcsolódó marketinget csinálni, részt vehettem privatizációs roadshow-kon.
Tehát ez már sokkal izgalmasabb volt.
Igen, ez egy elképesztően érdekes és izgalmas feladat volt. Csepi Lajos volt egyébként akkor a vezetője ennek a szervezetnek, aki egy nagyon szakmailag akkori standarddel nagyon felkészült ember volt, és így kerültem kapcsolatba a Richterrel, mert hogy a 98-as tőkeemeléses tőzsdei kibocsátáson dolgoztunk, akkor én már egy tanácsadó cégnél dolgoztam, ezzel a tudással felvértezve, és amikor lezárult a tranzakció, akkor Boks Erik, a cégnek a akkori vezérigazgatója megkért arra, hogy menjek át a Richterhez tanácsadóból státuszba. Amire én először nemet mondtam, mert hogy a kisebbik fiam még nem volt 1 éves, és mondtam, hogy én nem tudok elvállalni még egy kisebb, mint 1 éves gyerek mellől egy fix 8 órás munkát, munkát, akkor én ilyen projekt alapon dolgoztam, és akkor visszahívott pár hét múlva, hogy ő akkor is úgy gondolja, hogy nekünk együtt kéne dolgozni, amit nagyon jól gondolt végül, és hogy dolgozhatok 6 órában, és amikor már úgy érzem, hogy tudok 8 órába, akkor már 8 órába. Na, így indult az Richteres pályafutásom, tehát semmi tudatosság nem volt benne. Én azt hiszem egész egyszerűen csak egy nagyon kötelességtudó, nagyon sokat bíró, sokat tanulni tudó, tanulni kész fiatal voltam. Nem volt ilyen konkrét karriercél, én egész egyszerűen csak próbáltam megfelelni az adott közegben, az adott elvárásoknak, és az egy nagyon szerencsés egybeesés volt, hogy a Richter azt gondolom, hogy mind a mai napig egy olyan közeg, egy olyan vállalati kultúra, ahol, hogyha valaki képes a tanulásra, képes a fejlődésre, képes sokat dolgozni, akkor van lehetőség az előrelépésre, és ezt elismerik minden szempontból.
Beszéltünk a kezdetekről, akkor most ugorjunk vissza 25 évet az időben, hogy ma már mondhatjuk, hogy egy női vezető inspirációként szolgálhat a fiatalabb generáció számára. Neked egyébként volt példaképed? Volt, akit követhettél?
Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. A munkában én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam a főnökömtől, aki több mint 20 évig volt a főnököm, akit Bokseriknek hívnak. Tőle mindannyian szerintem sokat tanultunk. De konkrét példakép az üzleti életből, vagy egy női példakép, akire úgy nagyon felnéztem volna, talán nem volt, akit úgy megneveznék, és sokra tartottam mindig női vezetőként Hardi Ilona, aki azt gondolom, hogy példaértékű lehet a női vezetők sorában, vagy Hegedűs Éva, de úgy nagyon közeli mentor, női mentor az én életemben nem igazán volt. Egyébként a gyógyszeripar maga egy eléggé maszkulin közeg.
Igen, ezt akartam én is kérdezni, az inkább azért a férfiaknak
igen,
a játszótere.
Igen, tehát én amikor bekerültem a Richterbe, akkor gyakorlatilag a Bokserik alatti vezetői réteg kizárólag férfiakból állt, illetve nem, mert volt a HR vezetőnk. De, és ez a helyzet ma is hasonlóként néz ki, legalábbis a felső vezetői szinten. Tehát a gyógyszeripar azért inkább egy férfiak által dominált közeg, ahol nehéz lett volna női etalon találni. Akit egyébként talán megemlítenék gyógyszeriparból, női vezetőként, akit én igazán tisztelek és sokra tartok, Romány Anna, aki már nem aktív, de ő egy olyan gyógyszeripari vezető, akire föl lehetett nézni.
Azért is kérdezem, mert ma viszont már a fiatalok esetleg téged tekinthetnek, vagy téged tekintenek példaképnek. Ezt érzed, illetve hogy ezt felelősségnek tekinted-e?
Érezni akkor éreztem meg ezt először, amikor már nem is tudom, valamelyik Forbes listán az a legbefolyásosabb női lista, és benne voltam az első 3-ba, azóta visszacsúsztam, de volt, amikor első 3-ba voltam, és emlékszem, hogy a nagyobbik fiamnak az egyik osztálytársa írt nekem, hogy nekik olyan jó érzés volt látni, hogy a Fülinek az anyukája, és hogy ő ismert engem, mert járt nálunk többször, és hogy olyan jó érzés volt látni, hogy ismer engem, mint húsvére embert, és hogy mennyire inspiráló sokuk számára, hogy ez egy nő számára elérhető, meg megvalósítható.
Külföldön is tanultál, ugye az Oxford Brookes University Management képzésén vettél részt. Azt miért tartottad fontosnak, hogy külföldön is képezd magad?
Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy nemzetközi szintű tudással rendelkezzünk, és egyébként szerintem ez manapság is nagyon fontos. Tehát, hogy a főnököm, az Orbán Gábor szokta mondani, a Richter vezérigazgatója, hogy a legfontosabb nem a tudás, hanem a tanulás. És azt hiszem, hogy ebben neki nagyon igaza van, tehát, hogy én most is próbálok arra törekedni, hogy az a tudás, amivel bírok, az nemzetközi szinten is versenyképes legyen, ami nagyon nehéz egyébként, hogy hogyan valósítsuk meg. Én úgy próbálom ezt megoldani, hogy próbálok elmenni nemzetközi gyógyszeripari konferenciákra. Aztán például nemrégiben csatlakoztam egy European Strategy Communication Council nevű szervezethez, ahol európai központtal bíró nagy multik vesznek részt, mint tagok, és itt a kommunikációs igazgatókkal, vagy marketing kommunikációs igazgatókkal van egy állandó dialógus. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen think tank. Havonta vannak online egyeztetések, illetve évente kétszer van személyes, és ide be lehet dobni témákat, benchmarkokat lehet látni, tanulni lehet, hogy ki mit hogyan csinál. Tehát, hogy én fontosnak tartom azt, hogy tanuljunk abból, amit a versenytársaink csinálnak Európában, Amerikában. A LinkedIn Learning is szerintem egy hasznos dolog.
Tehát ami... jó, hogy mondod, hogy még tehát a te székedben sem lehet hátradőlni.
Ja, hát abszolút nem.
Tehát a, csak nem, ha nem beszélünk róla, nem. Akkor ugye kívülálló nem feltétlenül tudja.
Nem, én egyáltalán nem gondolom azt egyébként, hogy bármilyen székbe hátra lehetne dőlni, és azt se gondolom magamról egyébként, hogy pótolhatatlan lennék, tehát, hogy soha nem leszünk pótolhatatlanok, de törekedni kell arra azért, hogy az a tudás, ami a fejünkben van, azért az folyamatosan frissüljön, és lássuk azt, hogy mik a nemzetközi trendek, azokhoz tudjuk benchmarkolni a saját teljesítményünket, nyilván a hazai nagyvállalati gyakorlatot is folyamatosan követni kell, ott kell azért lenni a szakmai fórumokon, el kell olvasni szakanyagokat, azért én próbálok arra időt szakítani, hogy a nemzetközi gyógyszeripari kommunikációs fórumokat megnézzem.
Hát egy iszonyatosan innovatív területről van szó.
Igen.
Nem tudom, hogy mennyire kellett időközben belásnod magad a szakmai mélységekbe, mert feltételezem, hogy az elején azért odaül az ember egy asztalhoz, azt is mondhat, hogy egy férfiak által dominált iparágban, és nem feltétlenül ért vagy ismer mindent.
Nagyon, nagyon bele kell ásni magát az embernek. Én emlékszem, hogy mikor ide kerültem, akkor megkérdeztem Bokseriket, hogy mennyi idő lesz, amíg én itt az összes témában nagyjából otthonosan fogok mozogni, és nem fogom érezni elveszettnek magamat, meg nem lesznek olyan hárombetűs rövidítések, amikről azt sem fogom tudni, hogy eszik-e vagy isszák, és azt mondta, hogy 5 év. És emlékszem, én akkor ezen teljesen elképeztem, hogy 5 év, hát úgy volt, hogy na jó, biztos nem. Biztos
majd
nem.
Én.
Majd én, igen. És tulajdonképpen nem is 5 év, hanem még annál is több. Tehát a gyógyszeripar egy végtelenül komplex, rettenetesen összetett, bonyolult iparág. Ráadásul a Richter egy úgynevezett vertikálisan integrált modellben működik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az alapanyag előállítástól kezdve a kutatásfejlesztés, alapanyag előállítás, termelés, marketing, mindent mi csinálunk. Tehát az egész folyamatot végigvisszük, és ehhez a folyamathoz érteni kell. Tehát nem azt mondom, hogy olyan mélységig, ahogy az adott szakterületen dolgozó kollégáim, de azért képbe kell lenni abba, hogy hogyan zajlik a kutatásfejlesztési folyamat, a gyártás, azért valamennyire otthonosan kell mozogni az iparjogvédelemben, a befektetői kommunikációban, az ESG-ben, tehát hogy nagyon sokféle komplex tudás az, amire szükség van ahhoz, hogy ezt a munkakört tényleg megfelelő színvonalon és hitelesen lehessen képviselni.
Ugye Richter mellett, hogy Magyarország egyik legfontosabb gyógyszeripari vállalata, az egyik legnagyobb hazai foglalkoztató is, 12 000, több mint 12 ezer dolgozótok van, akinek az életére mondjuk ki közvetve vagy közvetlenül te is a feladatköröd, a pozíciót kapcsán hatással vagy. És a társadalmi felelősségvállalás is, amiről majd most részletesebben beszélgetünk, megjelenik a cégkultúrátokban. Ez honnan jön, és te mit tudtál az elmúlt évtizedekben akkor ehhez hozzátenni? Hiszen a te karrierépítésed és történetedet nézzük, azért a Richter elmúlt 25 évet is nézzük.
Igen, hát a Richter vállalati kultúra az elmúlt években nagyon komoly változásokon megy keresztül. Egy sokkal nyitottabb, sokkal befogadóbb irányba mentünk el, ami szerintem nagyon fontos volt, hogy bátorítsuk a dolgozóinkat, a munkavállalóinkat a visszajelzésre, tehát hogy meghatároztunk értékeket, amelyek mentén a vállalati kultúra mozog, és ezek mind olyan értékek, amelyekkel én személy szerint is abszolút tudok azonosulni. Az én szerepem tulajdonképpen ebben, amit mondasz, leginkább ott valósult meg, hogy a belső kommunikációban mi nagyon sokáig aktív feladatokat láttunk el. Ez a belső kommunikáció egyébként most már nagyon helyesen a HR-nél van, mert hogy a szakmai tartalom az alapvetően onnan kell, hogy jöjjön, de azért sok éven keresztül egyébként most is mi is tartalomszolgáltatásban nagyon jelen vagyunk a belső kommunikációban, és nyilván az, hogy milyen tartalmak jutnak el a munkavállalóinkhoz, mi az, amit fontosnak tartunk, mik azok az üzenetek, azoknak kihatása van arra, hogy ők hogyan érzik magukat ebben a közegben.
És azután visszahat egy cégnek a termelékenységére.
Igen,
tehát
abszolút.
A nap végén
igen.
Ott vagyunk, hogy mit mutatnak a számok. Azt is tegyük ki az asztalra, ugye, hogy nem csak itthon van meghatározó szerepet, hanem külföldön is, mert hogy 30 ország kommunikációjának az irányítása is hozzád vagy hozzátok tartozik?
Igen, tehát azokon a piacokon, ahol a Richter saját márkával van jelen, ott folytatunk tervezett aktivitást. aktív, tudatos kommunikációs tevékenységet, vállalati márkaépítést. Van, ahol csak a felírók irányába, akik a szakorvosok, felírók, házi orvosok, és a régióba pedig, illetve már van olyan ország, ahol szintén Európán belül, tehát a régió mellett is, célcsoport a páciens is, a beteg is, és azért mondom, hogy páciens, mert a Richter ugye meghatározó világviszonylatban a nőgyógyászatban, azon kevés cégek közé tartozik, akik számára a nőgyógyászat ez egy kiemelt terápiás terület, ez az úgynevezett Women's Healthcare, és ezen belül a Richter unikálisabban, hogy mi gyakorlatilag a tinédzserkortól a menopauzáig mindenfajta nőgyógyászati problémára tudunk megoldást nyújtani, a fogamzásgátlástól kezdve a nőgyógyászati fertőzéseken keresztül a meddőségig bezárólag, tehát nekünk nagyon fontos célcsoport a nők és a nőknek a megértése. Tehát, hogy van egy tudatos márkaépítés azokban az országokban, ahol termeléssel is jelen vagyunk, gyártással, ezek alapvetően a régióban megtalálható országok, Románia, Lengyelország, Oroszország, illetve India, ezekben az országokban pedig egy kisebb szervezet támogatja a vállalati kommunikációt, és nyilván ezekkel az országokkal nekünk van egy napi szintű szoros együttműködésünk, egyrészt koordináljuk, támogatjuk őket, felügyeljük is őket, tehát nálam van egy olyan csoport, akiknek csak ez a feladata, hogy az országokkal tartják a kapcsolatot, és az ott dolgozó kollégákkal.
Miközben hallgattalak, az jutott eszembe, hogy megkérdezem tőled, hogy milyen egy napod, és mivel telik, tehát hogyha 30 ország irányítása, a hazai szerepkör, ahogy mondtad, konferenciák, itt ülsz egy stúdióban, tehát hogy azért pöröksz.
Hát igen, tehát hogy azért az fontos látni, hogy egy ilyen szervezet csak akkor működik, hogyha tényleg nagyon jól felépített az a szervezet, az a struktúra, ami ezt az egész munkát viszi a hátán. Nekem kiváló vezetőim vannak, akikre abszolút teljes mértékben tudok támaszkodni, mind okos, szakmailag felkészült, tényleg elkötelezett kollégák. Nagyon sok ügynökséggel dolgozunk együtt, számtalan alvállalkozóval, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én csinálom ennek az oroszlán részét.
Te összefogod.
Igen, meg hát nyilván vannak feladatok, amiket csak én tudok ellátni, tehát én minden nap meghatározom magamnak azt, hogy az adott napra mik azok a feladatok, amiket csak én tudok megcsinálni, és rajtam kívül egyetlen kollégám se tudja azt a feladatot megcsinálni, és nagyon erősen megtanultam tényleg priorizálni, mert különben egyszerűen szétesik ez az egész, tehát hogy a lényeglátás az, hogy az ember a stratégia, a vállalati stratégiát ismerve tudja azt, hogy mi a legfontosabb tevékenység. Azt szerintem nagyon fontos, de hát ezzel együtt úgy telik egy nap, hogy rettenetesen szoros az időbeosztás, gyakorlatilag percekre be van osztva, hogy mikor, hol kell lenni, minek kell egy napba beleférnie, tehát hogy nagyon struktúrált, nem nagyon fér bele az, hogy akkor a tervezettől eltérően, akkor kicsit nem tudom, beugrok meginni egy kávét valahova, tehát hogy nagyon feszes egy nap, mert különben egyszerűen nem fér bele az adott napra eltervezett program.
Álljunk meg itt egy kicsit, majd innen folytatjuk a beszélgetést Beke Zsuzsával, a Richter Gedeon NRT csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztály vezetőjével. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.